A Magyar Katolikus Rádió műsora. Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atya, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
A teljességre hangolva műsoraiban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti Dürer rendezvényházban tart kedd esténként, és amelyeken egy ideje az úgynevezett sémákról beszélgetünk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. A könyörtelen mérték, hiperkritikusság vagy túlzó kritikusság séma kapcsán a kiégés az a nagyobb téma, amivel most foglalkozunk. Kérlek, hogy idézzük fel röviden, hogy miért kapcsolódik ehhez a sémához olyan szorosan a kiégés.
A könyörtelen mérték, túlzó kritikusság, belső hiedelem világával élő szemét az jellemzi, hogy nagyon magas ideáloknak akar megfelelni, nagyon magasak az eszményei. Ennek a hátterében természetesen szintén a gyerekkori történések állnak, vagyis ez a személy belsővé tette a szülők által képviselt magas elvárásokat, de ő már most nem, mint valami elvárásnak akar megfelelni, amit kívülről támaszt számára valaki, hanem már belsővé vált ez a fajta értékrend számára, de ez az értékrend túlzó, mert a következőképpen torzul benne a valóság, vagy a realitás, hogy 99% az még nulla, a 100% pedig az elfogadható. Így aztán előáll a maximalizmusra, vagy a perfekcionizmusra, a tökéletességre, vagy a mindent megcsinálni akarásra való belső késztetésből fakadó törekvés. Nyilván, hogy már akkor ott is vagyunk, hogy miközben valaki ezt a belső késztetést éli meg, és nem reflektál rá, önmagával kapcsolatosan nem jut el arra a meglátásra, hogy könyörtelen vagyok magammal, hogy túlzás, amit csinálok, hanem azt tartja a valóságnak, hogy ez így van, vagyis, hogy az elfogadhatatlan kategóriába tartozik minden, ami nem 100%-os és tökéletes, így aztán elkezdjük magunkat kizsigerelni. És ezzel az önmagunk kizsigerelésével összefüggésben állandó teljesítménynyomás, időszorítás az, amiben éljük az életünket a munkával kapcsolatban, de ez persze lehet egy feleségnél a férjére való figyelés, mint valamiféle ihletett tevékenység, egy édesanya számára lehet a gyerekének a gondozása, és a többi, lehet egy háziasszony számára a lakásban vagy a házban való rend, és annak a folyamatos biztosítása, tehát tulajdonképpen számtalan élet területen megnyilvánulhat ez a fajta túlzó, hiperkritikus, önmagával szembeni, kegyetlen és ostorozó magatartásforma, aminek következtében talán még ezt az egyet érdemes mondani, belül van egy vágy, hogy na, talán ha sikerülne tökéletesnek lennem, de hát talán ezt ne is mondjuk, csak tökéletesen megcsinálnom, tökéletes lenne a gyerekem, a háztartásom, a munkám, bármi, amihez éppen kapcsolom ezt, na akkor talán szerethető lennék. Akkor talán lenne egy pici nyugalmam, akkor talán leülhetnék, na akkor talán boldog lehetnék, vagy megengedhetném magamnak, hogy esetleg boldog legyek.
Talán arról még nem beszélgettünk, hogy hogyan lehet ebből a tökéletesre törekvésből lejjebb adni. Hogy hogyan tudom átélni annak a felszabadító érzését, hogy a tökéletes az nem szükséges, mert nem vagyunk tökéletesek.
Nagyon fontos itt valamit megkülönböztetnünk. Mikor a arról beszélünk, hogy a tökéletességre való efféle törekvés az nagyon káros az emberi személy, de a kapcsolatok szempontjából is, akkor ez nem jelent igénytelenséget, vagy motiválatlanságot, vagy hogy hát mindegy, így is jó lesz. Szó sincs róla. Mert éppen néhány hónappal ezelőtt, mikor a motivációkról beszéltünk, akkor ott kiemeltük a belső motivációnak a jelentőségét. A belső motivációnak a jelentősége, hogy valami fontos válik számomra, belül érzek, átélek egy késztetést, és éppen a belső motivációval összefüggésben két jelenséget emeltünk ki, az egyik, hogy önjutalmazó rendszer kapcsolódik hozzá, tehát éppenséggel tanulásban vagyok, most tanulok csak angolul, vagy most tanulok pingpongozni, vagy most tanulok szeretni egy férfit vagy egy nőt, még azt se tudom pontosan, hogy kell, vagy a gyerekemet most tanulom szeretni, vagy a negyedik gyerekem egyáltalán nem olyan, mint az első három, és fogalmam sincs, hogy őt hogy kellene szeretnem. De hogyha ezt egy belső késztetésből teszem, akkor ez egy önjutalmazó rendszerként magát a folyamatot is jutalmazza. Tehát nem azt gondolom, mint ahogy a séma rabságában sínlődve, hogy az úton járva semmi sem elég, majd csak ha a végére odaérek, és az tökéletes, na, akkor lehetek jól. Tehát a belső motiváltsághoz kapcsolódik az önjutalmazás, jól vagyok a folyamaton belül is, illetve megfelelő viszonyt tudok kialakítani ahhoz, hogy éppen most tanulok valamit, hogy ez most még tökéletlen, ez még most esendő, hogy ezt fogom tudni jobban is csinálni. De közben ebben a fejlődésben, ráadásul az a szép benne, miközben lehet, hogy azt mondom, hogy azt a célt nem is fogom soha elérni. A számomra egy irány, ami felé törekszem, ez pedig itt egy folyamat, amiben éppen részt veszek. Mindez számomra elfogadható, sőt örömteli, az egyes lépések, a fejlődések, újabb és újabb dolgokra való rátalálás. És a másik, amit érdemes itt hangsúlyozni, hogy nem csak egy belső ösztönzés és önjutalmazó rendszer mindez, hanem a belső motivációból az is következik, hogy igényes vagyok. Nem csak motivált vagyok, igényes is vagyok. Éppen azért, mert nekem nem mindegy, hogy az milyen, miközben el tudom fogadni a tökéletlenséget.
Az előadásodon említetted dr. Hézser Gábor megközelítését a kiégés kapcsán. Ez a megközelítés 12 pontba foglalja össze a kiégés tüneteit, illetve magát a folyamatot. Az első pont a bizonyítani akarástól a bizonyítási kényszerig. El lehet ezt választani, hogy én bizonyítani akarok valamit, vagy ez már egy kényszeres dolog?
Igen, nagyon is jól meg lehet különböztetni. Persze lehet, hogy ez némi gyakorlást vagy odafigyelést igényel, hogy egy-egy folyamatban, beszélgetésben, találkozásban, vagy egy belső folyamat kapcsán, mikor billenek át a szabad döntéshozatalnak a világából, egy kényszer világába. Hadd hozzak erre rögtön egy példát, mondjuk valaki oda jön hozzám, és azt mondja, mint ahogy ezt nem egyszer lehet hallani, hogy rád gondoltunk. Töprengtem, vagy töprengtünk, hogy kit is kérjünk föl, rád gondoltunk. Van, aki ebben a pillanatban megszűnik szabadon döntést hozni, hát rám gondoltak. És akkor elvállalja, és hazamegy, és azt mondja, hogy fogom megcsinálni. Hát nincs is rá időm. Hát éppen most úszok el, ahogy ezt szokták mondani. Hát már most is túlvállaltam magam. De ilyen lehet az is, például mondjuk a mi köreinken belül valaki azt mondja, hogy hát ez egy küldetés, ez egy misszió, egy missziós feladat, hát ez evangelizálás. És abban a pillanatban, miközben az egyébként igaz, és az is igaz, hogy nekem fontos lehet az evangelizálás, vagy a misszió, de attól még ember vagyok, húsvér, és lehet, hogy erre már nincs időm vagy energiám. De meghallok egy kifejezést, vagy ilyen lehet az is, hogy nem a szavak hatnak így rám, hanem maga a személy. Lehet, hogy ez a főnököm, de az is lehet, hogy a gyerekem. Az is lehet, hogy a házastársam, vagy a munkatársam, vagy valaki, akire fölnézek, és ha ő kéri, akkor vigyázz, bálok, és a realitástól függetlenül tulajdonképpen igent mondok valamire, amire nem kellene igent mondanom.
És hol lép be a kényszer?
Pontosan ott, ahol már nem tudom szabadon mérlegelni a realitást, különböző szempontokból megnézve, beleértve a saját jóllétemet is. A kényszer ott merül föl, ahol elvesztem a kapcsolatot saját magammal, a saját szabad mérleglési világommal, és persze belül élem meg, nem kívülről szólnak úgy rám, esetleg semmi nyomást nem helyeznek rám, nem is egy elvárás talán, ahogyan az megfogalmazódik, de én belül úgy élem meg, hogy ezt muszáj. Márpedig nem muszáj. Tudod, mikor például egy Jónás kapcsán valaki úgy szól, hogy atya, nem volt más lehetőségem. Ez az egyik legijesztőbb mondat, amit Jónásban hallhatok, sokkal ijesztőbb, mint amikor valaki elmondja, hogy ezt vagy azt csináltam, vagy mulasztottam, mert ez azt jelenti, hogy elszakadt a saját szabadságától. Olyan nincs, hogy nem lehet legalább kétféleképpen valamit csinálni. Mindig van annyi szabadságunk, hogy így is lehet, és úgy is lehet. Legfőjebb az történik, hogy nem látom világosan azt a pontot, ahol ezt a szabadságomat elvesztem, vagy ahol nem tudok hozzá kapcsolódni.
Tehát akkor ez már egy beszűkült állapotra utal?
Hogyne, pontosan így van. Vagy pedig beszűkült állapot, vagy pedig a gondolkozásnak a szűklátókörűsége, vagy érzelmileg egy beszűkültség. Mert az természetes, hogy érthető, hogy valaki azt mondja, hogy nagyon szorult helyzetbe kerültem. Hogy ott abban a pillanatban úgy éltem meg, hogy nem tudok más csinálni. Ez egész más, ha ezt mondom, hogy ott abban a pillanatban nem láttam tovább, vagy ott abban a pillanatban nem volt erőm másképpen dönteni. De azt mondani, hogy nem lehetett volna másképpen, az irreális.
Szintén Hézser Gábor megközelítését visszük tovább. A második pont az ő felosztásában a kiégéshez vezető folyamat során, amikor fokozott erőfeszítéseket teszünk a munkánkban. Lehet ebben segítséget kapni? Tehát amikor azt látom, hogy egyre többet, egyre nehezebben viselem, van, ami ebből ki tud billenteni?
Természetesen, ugye nagyon logikus a második lépés, hogy elkezdek olyasmit is belső kényszerből, nem szabadságból, belső kényszerből feladatomnak, munkámnak, felelősségemnek tekinteni, ami tulajdonképpen már túl van a saját reális erőforrásaimon, vagy mondjuk azon, hogy azt kárszenvedés nélkül legyek képes megcsinálni, mert meg tudom csinálni, csak hogy a második lépés ezért történik, nyilvánvaló itt már a szimpla erőfeszítések nem lesznek elegendőek, mert túl sok a munka, túl rövid a határidő. Ezért megjelenik a fokozott erőfeszítésre való törekvés, és ami például ezekben a helyzetekben nagy segítség lehet, hogy időt szánok arra, hogy átgondoljam, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami lényeges? Ma kettő között van különbség. Akkor azt mondhatom, igen, most három fontos munkám van, de a lényegeset veszem előre. És ezzel képes vagyok megbékélni. Ki tudok egyezni belül azzal, hogy két fontos dolgot csak délután fogok megcsinálni, pedig fontos. Mégpedig azért, mert meg tudom mondani, hogy mi a lényeges. Vagy például megkülönböztettem a sürgőset a fontostól. És a sürgősnél azt tudom mondani magammal kapcsolatban, hogy hát ha sürgős, akkor ezt nem fogom tudni tökéletesen megcsinálni. Nyilván, ha lenne rá időm, be tudnék vonni külső, belső, másfajta erőforrásokat, akkor ezt másképp is meg lehetne csinálni. De ha sürgős, akkor ezt így tudom megcsinálni. Itt is akkor rögtön energiát tudok spórolni magamnak. És egyébként ez egy reális dolog. De az is nagy segítség, hogyha egyszer csak fölismerem azt, hogy a fokozott erőfeszítéseimmel sem leszek kész mondjuk egy feladattal, vagy a fokozott erőfeszítéseimnek a következtében előre látom, hogy estére, vagy egy hét múlva, vagy egy hónap múlva milyen állapotba fogok kerülni, hogy ki és hogyan fog szenvedni amiatt, hogy én ilyen állapotba kerültem, illetve hoztam is magam, akkor időt és energiát szállhatok arra, hogy azon elgondolkodjak, hogy milyen külső erőforrásokat vehetnék igénybe. Ezt a kifejezést szoktuk használni, hogy delegálunk. Vagyis, hogy azt mondom, hogy itt van valamiféle munka, ez lehet a házi munkától kezdve, a irodai munkának, bármilyen munka. És azt mondom, hogy ennek biztos van egy része, amit nem nekem kell megcsinálni. Vagy más is megcsinálhatja. Vagy esetleg éppenséggel másnak a munkakörébe tökéletesen bele is fér. Nem lenne muszáj nekem elejétől a végéig mindegyik részét csinálni. Lehet, hogy egy teljes munkát ki tudok adni a kezemből, lehet, hogy egy részét ki tudom adni. Persze, itt aztán, ha valaki a séma nyomása alatt él, akkor rögtön megjelenik a következő gondolat, jó, de az nem lesz olyan jó. És én azzal nem fogok tudni együtt élni. Vagy azt mondom, gyorsabban végzek, ha én csinálom, mint ha kiadom, vagy betanítok valakit. Vagy nehezebben tudok felelősséget vállalni valaki másnak a munkájáért, akit én bízok meg. De aki nem biztos, hogy úgy csinálja majd meg, mint én.
De ez csapdahelyzet, nem?
Természetesen. Tehát nyilván, hogy itt is egy folyamatról van szó, hogy elkezdhetem másképpen rendezni, szervezni az életem, vagyis hosszú távon megéri nekem időt és energiát szánni valakinek a kitanítására. Vagy, hogy bizalmat fektetek valakibe, és azt mondom, hogy egy folyamatban majd egyre jobban fogja csinálni. És el tudom viselni annak az érzelmi terhét, hogy ebben a pillanatban ezt a munkát én tényleg jobban tudnám csinálni. De közben az a reális, hogy ő neki nem kellene tudnia most kezdőként ezt olyan jól csinálni. Igen, de kétségkívül itt megint akkor a realitáshoz fontos, hogy kapcsolódjunk és fölismerjük, hogy ami miatt nem adunk át munkát, nem bízunk meg valakiben, vagy nem bírjuk elviselni, hogy az nem tökéletes, az a mi sémánkból adódik, nem pedig a realitásból.
Összefügghet ezzel az, hogyha nekem nincsen rálátásom, vagy nem is jut eszembe talán, hogyha én túlterhelem magam, akkor az a környezetemre milyen hatással lesz?
Az ezzel kapcsolatos realitásnak az elvesztése is jellemez bennünket, főleg hosszú távon. Már csak azért is, mert ahogyan kezdünk egyre jobban beszűkülni, már csak a feladataim vannak, a dolgaim vannak, minden, ami omlik rám, persze így érzem, hogy ahogyan ezt szokták, nagyon sokszor szokták mondani, hogy mint a cirkuszi artista, ahogyan pörgetem a 4-5-6 tányért, és akkor mindig látom, hogy már kezd billegni, akkor gyorsan odarohanok, pörgetek rajta, de akkor a másik kezd el már imbolyogni, hogy így élem az életem hetek, hónapok alatt. Ha valaki mondjuk egyfajta cirkus artistaként 6-8 tányért pörget egy időben, hát most akkor kérdezem, hogy mire jut még ideje, hogy hova fog ő kinézni, nem látja a közönséget, a környezetét, hát a pörgetéssel van elfoglalva meg a tányérokkal.
Rézser Gábor megközelítését tovább alkalmazva, a harmadik pont az, hogy a személyes szükségleteinket nem elégítjük már ki. Ez azzal járhat, hogy például a munkát is hazavihetjük akár?
Most a harmadik pont, nagyon tetszik nekem, hogy milyen logikusan épülnek egymásra a lépések, ugye, hogyha fokozott erőfeszítéseket tettem, előbb-utóbb eljutok oda, hogy a fokozott erőfeszítések nem valami tartalékból mennek, hanem saját magamtól kell elvennem időt és energiát. És tulajdonképpen ez, főleg hosszú távon, főleg, ha valakire ez újból és újból mindig jellemző, mert nyilván az életnek az a realitása, hogy néha azt mondjuk, ez egy piszok nehéz időszak. Most pontosan tudom, hogy mire a végére fogok érni, hulla, fáradt leszek, most egy hétig, két hétig, egy napig, kevesebbet fogok tudni aludni, hát ez teljesen normális, egészen reális, hogy ilyen időszakaink vannak, hát az élet nem kímél meg bennünket. Tehát nem erről beszélünk, hanem arról, amikor valaki szinte ipari mennyiségben az életét folyton, folyvást úgy éli, és úgy érzi, hogy ő valahogy mindig ebben van, hogy ő ebből a szakadatlan vesszőfutásból nem is tudja, hogy kerülhet ki. És ezért nagyon logikus a harmadik lépés, hogy a fokozott erőfeszítések egy idő után nyilvánvalóan már nem is a nem létező tartalékból mennek, hát nem is mehetnek onnan, hanem saját magamtól veszem el az időt és az energiát. Az egyik legklasszikusabb élményem, ahogy például felnőttek jelentkeznek különböző önmagukat komolyan és fontosnak vevő és tartó képzésekre. Például egy pedagógus, vagy egy orvos, vagy bárki más azt mondja, szeretném jobban csinálni a munkámat, ezért beiratkozok valamilyen továbbképzésre, időt szánok, akár az önismereti munkára. És amikor elkezdődik ez a munka, amit magáért is csinál, és a szakmai igényességért, egyszer csak oda jut, hogy hát, na de ez idő, hát ez energia, hát veszi el a mindennapi feladataimtól az időt és az energiát, hát megbolondultam én, hogy még ezt is vállaltam. És nagyon gyakran lehet azt látni, hogy ezek a becsületes, jó szándékú, lelkiismeretes emberek, akik sajnos egy séma következményeit is nyögik, tulajdonképpen előbb-utóbb abba hagyják azokat a tevékenységeket, amelyek a saját fejlesztésükért vannak, vagy azokat a tevékenységüket, amelyek a saját fölfrissülésük, regenerációjuk, pihenésük szempontjából volna nagyon fontos, mert azt mondják, erre most nincsen időm. Egy reklám megy mostanában különböző csatornákon, valakinek fáj a feje, és a vezér gondolat így hangzik, hogy miért vegyem meg azt a fejfájás csillapítót, a fejfájásra nincsen időm. És ez nagyon félelmetes, mikor eljutok oda, hogy saját magamra nincsen már hosszú távon időm. Mert hogy vannak időszakok, napok, teljesen természetes, el tudjuk ezt viselni, el tudjuk hordozni, van egy teherbíró képességünk. Csak amikor az életünk arról szól, hogy nincsen magunkra megfelelő időnk és energiánk, az nagyon problémás. Nem is csak magunk miatt, hanem mert egy olyan valaki, akinek nincsen magára ideje és energiája, ezt a fajta belső meghasonlottságot meg fogja jeleníteni az összes emberi kapcsolatában. Különböző mértékekben persze, de az emberi kapcsolataink ettől elkezdenek problémássá válni.
A kiégésről beszélgettünk a Teljességre hangolva mai műsorában. Adásunk végén elköszön a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.